Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! A hagyományos piacok szűkülésével Afrika felértékelődött. Úgy is mondhatnánk, hogy Afrika a holnap piaca, de ugyanez igaz lehet a Közel-Keletre és Ázsiára is. De mennyire látszik ez a munkáltatói igényeken? Mennyire várják el a friss diplomásoktól az Afrikával és a korábban harmadik világként emlegetett térséggel kapcsolatos ismereteket? Hogyan reagál az igényekre a felsőoktatás, és a diákok mennyire keresik az ilyen képzéseket? A következő percekben erről kérdezem vendégemet, kérem tartsanak velem.
Beszállókártya.
És vendégem a stúdióban Szatmári Péter kandidátus, a Zsigmond Király Főiskola rektor helyettese. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Jó sok idő eltelt azóta, mióta legutóbb találkoztunk itt ebben a stúdióban, amikor is ugye arról beszélgettünk, hogy egy felsőoktatási intézmény mi módon tud hozzájárulni ahhoz, hogy a magyar vállalkozások, a Magyarországon működő vállalatok jobban ki tudják használni a harmadik világban, vagy akár Afrikában kínálkozó üzleti lehetőségeket. És úgy gondoltam, hogy most érdemes erről újra beszélgetni, mert csak azért is, mert nem olyan régen a Zsigmond Király Főiskola adott otthont a globális nyitás új iránya, a déli nyitás, Afrika és Közel-Kelet Magyarország 21. századi külpolitikai külgazdasági stratégiájában című tudományos konferenciának jó hosszú címe volt. Kezdjük talán azzal, hogy hogyan kerül ez az egész téma a Zsigmond Király Főiskolára.
Azt gondolom, hogy a Zsigmond Király Főiskolán alapítás óta vannak olyan szakok, amelyeknek a karakterébe beleilleszkedik a nemzetközi rendvizsgálata. Gondolok itt a nemzetközi tanulmányok, illetve a nemzetközi gazdaság, gazdálkodás alapszakra és mesterszakra is, hiszen ezeken a szakokon jelen vannak a civilizációs, illetve a regionális tanulmányok, illetve ezek olyan multidisziplináris képzést nyújtó szakok, ahol elkerülhetetlen, hogy különböző más Európán kívüli civilizációkat közelebb hozzunk, megismerjünk, és egy jelentős hallgatóigény is mutatkozik arra, hogy nem csak az órákon elhangzottak, akár Afrikáról, az arab térségről, Dél-Amerikáról, Kelet-Ázsiáról és más helyekről beszéljünk, hanem ezt külön konferenciákon, műhelybeszélgetéseken is megerősítjük, sőt, akár az is felmerülhet, hogy önszerveződő csoportok, hallgatók, diákok virtuális kollégiumok formájában próbálnak foglalkozni ezekkel a térségekkel, tanári segítséggel természetesen.
Akkor ezek szerint azt elmondhatjuk, hogy nagy siker volt a konferencia, tehát házas teremmel ment.
Én úgy gondolom, hogy nagyon nagy siker volt, és nem csak a belső piacunkat tudtuk ezzel megszólítani, hanem láthatóan kívül is számtalan vendég érkezett, mert mi próbáltunk egy új aspektust, talán más attitűdöt adni ennek az egész beszélgetésnek. Nem csak gazdasági, politikai, hanem geopolitikai vonatkozásokba is próbáltuk helyezni mindazt, amiről beszélünk, akár Afrika, akár a Közel-Kelet, akár Ázsia vonatkozásában, és azt kíséreltük meg körbejárni, hogy milyen esélyei vannak Magyarországnak újból megjelenni a térségbe, és azzal a pozitív kicsengéssel zártuk, hogy vannak esélyek, de csak bizonyos területeken.
Tulajdonképpen hol van nekünk esélyünk, és kimondható-e az egyértelműen, hogy bizonyos helyeken egyáltalán nincs esélyünk?
Én azt gondolom, hogy egyáltalán nincs esélyünk, azt nem mondhatjuk ki, és eleve a diplomáciában, a nemzetközi kapcsolatokban soha nem mondhatunk nemet, és az sem, hogy nincs tovább. Úgy gondolom, hogy a legfontosabb egy ekkora méretű ország esetében mégiscsak a jelenlét. Tehát valamilyen úton, módon az egyébként 60-as, 70-es, 80-as években azért érzékelhető jelenlétet újra kell építeni ezekben a térségekben, hogy emlékezzenek ránk. Na most az emlék, hogy emlékezzenek ránk és tudjanak rólunk, az különböző úton, módon történhet. Nyilván ennek vannak kulturális dimenziói. Az egyik legfontosabb az, hogy az ott élők valamilyen információt, impulzus kapjanak Magyarországról. Ez lehet a kultúra, lehet a turizmus, de lehet a gazdaság is. És ezen keresztül vezetném át a hallgatókat abba az irányba is talán, hogy az oktatásnak különleges szerepe van ebben a kérdésben.
És majd mindjárt arról is beszélünk, hogy a Zsigmond Király Főiskola tesz is azért, hogy azokban a térségekben, ahol még megvannak a nyomai a korábbi jó kapcsolatoknak, ott ezek az emlékek ne halványodjanak, hanem erősödjenek. De még kicsit térjünk vissza oda, hogy azt mondta, hogy a hallgatókat érdekli Afrika, érdeklődnek Afrika iránt. Ez azt jelenti, hogy egy olyan főiskolának, mint a Zsigmond Király Főiskola, amely a piacról kénytelen megélni, tehát ahol ugye többségben vannak a fizetős hallgatók, az Afrika tematikájú oktatás az plusz hallgatókat hoz?
Többféle iránya lehet ennek. Az egyik, ami miatt ez érdekes lehet egy hallgatónak, hogy pusztán pragmatikusan gondolkodik, hogy milyen csodát fog csinálni a diploma megszerzése után, akkor úgy gondolom, hogy az egyik ilyen reményteli ügy ebben az, hogy olyan térségről szerez ismereteket, amelyek egyediek a munkaerőpiacon. Tehát, hogyha egy multinacionális céghez bekerül, és mondjuk ott létezik afrikai reláció, létezik közel-keleti reláció, és pontosan ismeri annak a térségnek a kulturális, civilizációs, politikai, gazdasági és egyéb más attitűdjeit, akkor nyilvánvalóan előnybe kerül abban a térségben. Ha esetleg még rendelkezik olyan nyelvismerettel is az angolon kívül, ami abban a térségben megerősíti, akár franciával, akár valami helyi nyelvismerettel, akkor ez még plusz egy erő. Ugyanez igaz a közel-keleti térségre, és nagyon igaz Ázsiára is, hogy ismerni kell azokat a kommunikációs csatornákat, ahogy ott egy üzletember, egy politikus, egy diplomata, vagy akármilyen egyén megjelenik, és képes legyen üzletet kötni, ez rengeteg információra van szükség, és persze egyfajta rokon szemre is azzal a térséggel kapcsolatban, tehát távolságtartással nem, vagy valami fajta szeretetre, érzelemre szükség van ahhoz, hogy ott az ember érvényesülni tudjon.
És a piacon mekkora a verseny a különböző felsőoktatási intézmények között ebben a tekintetben?
Szerintem jelentős a verseny, és mindenki azon gondolkozik, hogy hogyan és miképpen tud olyan unikális, de ugyanakkor univerzális tudást biztosítani, amivel egyrészt a piacot meg tudja szólítani, másrészt fizetőkereslet mutatkozik rá. És ebben óriási a felelősségünk, hogy mi ráadásul egy olyan magánintézmény vagyunk, ahol nagyon szerény azoknak a szám, akik állami finanszírozottak. Itt a mesterszakon vannak ilyen hallgatóink, és még a Napolin is néhány ilyen hallgató alapképzésen van, de alapvetően a hallgató fizetnek a tanulmányaikért. Tehát nekünk elvileg kutya kötelességünk, hogy szolgáltatást biztosítsunk, magas szintű szolgáltatást, amiért cserébe ők a végén el is tudnak helyezkedni, tehát magas színvonalú oktatás és olyan tudás, ami nem csak Magyarországon teszi őket versenyképessé, hanem a világpiacon is, és ehhez viszont nagyon sokfajta kultúrát kell tudni és ismerni. Tehát ez nem egy egyéni felismerés, ez egy biztos felismerés, és ez látható is jelenleg a világpiacon. Bárhova mozdulnak, bárhova mennek, ha nem ismerik azt, hogy hogyan eszik egy koreai, ha nem tudják azt, hogy egy nigériai miért megy el szombat délután bárhova, akkor abból nagyon nagy gondok lehetnek.
Ez egyébként a munkaerő piac felől is jelzés volt önök felé, vagy visszajelzés a korábbi diákoktól, vagy pedig, hogy úgy mondjam, a tudatos hallgatók részéről jött visszajelzésként, mert ugye aki fizet a tanulmányaiért, az sokkal tudatosabb, sokkal inkább el akarja venni az összes lehetséges tudást.
Én azt mondom, hogy is, mert nálunk működik egy különleges mérési modell, amiben egyedi és a Zsigmond Király Főiskola, ezt egyébként úgy hívják, hogy diplomás pályakövető rendszer, aminek az a lényege, hogy már a tanulmányaik alatt mérjük a hallgatóknak az értékelését arról, hogy mennyire érzik hasznosnak, vagy életszerűnek azt a tudást, amit kapnak, és a diploma megszerzése után is fogjuk a kezüket, és részben a munkaadók, részben az ő véleményükre is kíváncsiak vagyunk, hogy a megszerzett tudással mennyire tudtak érvényesülni a munkaerőpiacon, és egyáltalán azon a munkán, ahol éppen teljesítenek, mennyire tudják felhasználni azokat az ismereteket, amiket szereztek. Tehát ez nekünk is egy tanulási folyamat, mert állandó visszacsatolás van részben a hallgatóktól, részben a munkaerőpiactól, illetve a munkaadóktól, hogy mire lenne még szükség ahhoz, hogy az az adott gyerek jobban tudjon teljesíteni, és jobban be tudjon illeszkedni abban a munkaközösségben, ahol éppen van.
Igen, ehhez viszont megfelelő minőségű tanári gárda kell. Professzorok kellenek, tanárok kellenek, óraadók kellenek, gyakorlatvezetők kellenek. Én azért azt gondolnám, hogy a jelenlegi helyzetben, amikor a nagy egyetemek helyzete sem túl rózsás, és akkor finoman fogalmaztam, és financiális okokból kénytelenek elküldeni nagy tudású és nagyon értékes tanerőket az egyetemek kötelékéből, önöknek jó helyzete van, hiszen van egy piaci igény, hajlandóak érte fizetni a hallgatók, és akkor most önök meg tudják nyerni ezeket a professzorokat, tanárokat az ügynek. Ennyire jó a helyzet, ennyire egyszerű, vagy azért ennél bonyolultabb?
Ennyire természetesen bonyolultabb a helyzet, de van a többfajta jó válasz. Azért azt tudni kell, hogy mi az alapítás óta egy olyan filozófiából indultunk ki, hogy egyrészt van egy stabil oktatói állományunk, ahol magasan reprezentált kutatók és oktatók, tanárok és pedagógusok vannak, illetve a másik részről alkalmazunk jó néhány óraadót, akár olyanokat is, akik éppen mozdultak a piacon, pontosan azért, mert a speciális ismeretekre speciális embereket keresünk. Tehát nem gondoljuk azt, hogy vannak olyan személyek a házban, akik ezerféle tárgyat tudnak tanítani, hanem hogyha van egy specializáció, mondjuk van egy speciális kurzus Afrika tanulmányok, akkor arra a legjobb szakértőt kérjük fel. Pontosan azért, hogy ne vessen ránk senki egy rossz szót és követ azért, mert hogy buta embereket alkalmazunk azért, hogy butaságokat beszéljenek. Tehát mi nem engedhetjük meg magunknak azt a luxust, hogy általános tudás alapján beszéljenek emberek olyasmiről, amihez nem értenek. Speciális ismeretek, speciális szakemberek, ezeket fel is kérjük, és nagyon ügyelünk arra, hogy a gyakorlati tudást gyakorlati szakemberek adják, akik ténylegesen a piacon járatosak, és csinálták is, nem csak beszéltek róla. Tehát az akadémiai tudás és a gyakorlati tudás ötvözete, nyilvánvalóan ez nekünk egy kedvező szituációt teremt ebben a helyzetben.
A piac hajlandó is megfizetni akár a magasabb árat is ilyenkor?
Én azt gondolom, hogy ha azt érzékel és azt látja, ugye ez is egy bonyolult összefüggés, ha azt látja, hogy a megszerzett diploma értékes a munkaerőpiacon, akkor hajlandó megfizetni. Nyilvánvalóan mi most már 13 és fél évesek vagyunk, tehát nekünk először a magyar piacon kellett magunkat stabilizálni, és utána volt esély arra, hogy kilépjünk a nemzetközi piacra, hiszen először itthon kellett bebizonyítani azt, hogy egy magánintézmény, ha fizetnek a tanulmányaikért, ugyanolyan értékes diplomát ad, mint egy állami intézmény, ahol hozzászoktak ahhoz, hogy valamifajta minőséget képvisel, és a konvenciók viszik előre az erőt.
Már meg is előlegezte a következő kérdésemet, mert pont ebbe az irányba akartam elmenni, hogy a nagy egyetemeknek azért megvan az az előnyük, hogy évtizedes, lassan évszázados múlttal rendelkeznek, és hát ugye ők is leginkább a külföldi hallgatók felé nyitnak, és nem is rossz hatásfokkal, tehát látszik az, hogy tele vannak külföldi hallgatóval. Ebben a versenyben is tudják állni a sarat? Mert bár ugyan jelezte, hogy most már a múlt meg a visszajelzések jók, de nemzetközi referenciáik még nincsenek. Míg mondjuk egy nagy állami egyetem, ami mondjuk már több mint 100 éves, hát annak simán vannak olyan referenciái, hogy fel tud mutatni már most professzorokat, akik tanítanak a külföldi egyetemeken, és náluk tanultak.
Jó, erre is több válasz létezik. Az egyik, hogy pont a hazai stabilizáció után mi elkezdtük építeni a nemzetközi hálónkat nagyon tudatosan. Az első kör volt, a belső kör volt az Erasmus háló, ami alapvetően az Európai Unión belül biztosít tanár és diák és munkatársi mobilitást, illetve ebben még benne van például Törökország is. Ebben nagyon erősek vagyunk már, hiszen közel 40 intézménnyel van kapcsolatunk, és a Erasmus kapcsolatokon keresztül lehet bilaterális kapcsolatot létesíteni európai intézményekkel, ami akár egy double degree, egy kettős diploma megteremtését is adja. Ezen kívül jelöltünk ki még néhány prioritást Európán kívül, amire úgy gondoltuk, hogy reális. Ezek közé tartozott ugye Törökország, Vietnám és Ukrajna, és ezekben a desztinációkban nagyon komoly eredményeket tudtunk elérni, nem akartunk túl nagyot markolni, mert véleményünk szerint annak realitása nincsen, hogy ezekből az országokból nagyon nagy tömegben, tehát százas nagyságrendben érkezzenek hallgatók, részben migrációs kockázatokán, tehát részben a schengeni környezet miatt Magyarország is nagyon megfontolja és végig gondolja azt, hogy hogyan és miképpen ad diák vízumot, hiszen előfordult és volt már rá példa, hogy hallgatók ezzel a jogosítvánnyal élve azonnal tovább léptek Európa más irányába, egy magára valamit adó magánintézmény ezt nem engedheti meg magának. Mi egy új utat kerestünk ebben a vonatkozásban, és arra gondoltunk, hogy sok-sok együttműködés mellett olyan partnereket próbálunk találni a térségben, akikkel akár helyben is tudunk képzést folytatni. Ennek eredményeképpen az elmúlt évben együttműködési megállapodást kötöttünk a hongkongi Alfred Nobel Open Business School-lal, pontosan azért, hogy egyfajta e-learninges platformon, online formában képezzünk hallgatókat, mert úgy láttuk, hogy akár ott is meg lehet teremteni ennek a feltételeit, és ezáltal ez a migrációs kockázat kisebb lesz. Másrészt ténylegesen találunk olyan hallgatókat, akik tanulni akarnak, és a virtuális hálón keresztül tudnak konzultálni, vizsgázni, és előrehaladni a tanulmányaikkal. Természetesen ebben az is benne van, hogy ide ellátogatnak és X időt eltörtenek a tanulmányaik alatt, de összességében a képzés jó része az a hazájukban zajlik, ami mind a családjuknak, mind a saját befektetéseik szempontjából előnyösebb lehet.
Épp azt akartam kérdezni, hogy akkor ezek szerint itt húsvér külföldi hallgatók nincsenek is, de akkor ezek szerint vannak.
Természetesen vannak külföldi hallgatóink. Itt gondolok arra, hogy Törökország esetében sikerült úgy felépítenünk a kapcsolatot, hogy jelenleg is tartózkodik nálunk 10 olyan török hallgató, aki egy éven keresztül magyarul tanult, és utána beiratkozott hozzá magyar nyelvű képzésre, de realitása hosszú távon az angol nyelvű képzéseknek van, és az látszik, hogy Magyarország versenyképes bizonyos területeken, a műszaki és orvostudományi területeken egyértelműen, de a társadalomtudományi területeken elsősorban akkor lehet versenyképes, hogyha ilyen online platformok segítségével tud diplomát hosszú távon biztosítani majd hallgatóknak komoly tanulási teljesítmény mellett. Tehát ez nem azt jelenti, hogy megveszi a diplomát, hanem 3 év kemény munkával BA diplomát szerez, illetve utána, hogyha még szeretne mesterszakot, akkor hasonlóképpen tanul és dolgozik, illetve hát az MBA képzés is lehetséges egy ilyen online platformon keresztül.
említette a testvérintézményeket, és ugye itt a múlt héten a vietnámi hét kapcsán beszélgettünk Vietnámról a Magyar Vietnámi Üzleti Tanács elnökével, és ő említette a Vietnámi Magyar Ipari Egyetemet, jelezve, hogy Vietnámban milyen ázsiója van a magyar tudásnak, és hogy annyira fontosnak tartják a kapcsolatokat, hogy így hívnak egy oktatási intézményt, hogy Vietnámi Magyar Ipari Egyetem. Ön viszont elmondhatja, hogy ez az egyetem az önök testvérintézménye. Ez a kapcsolat hogyan jött létre?
Alapvetően ugye ennek is több története van. Az egyik legfontosabb ugye az előzmény. 1976-ban alapították ezt az intézményt, ennek az egyetemnek az elődjét, mint szakmunkás képzőintézet. Teljes egészében magyar segítséggel hozták létre, még 76-ban, utána technikum lett belőle, később főiskola, és 2010 novemberében pedig egyetem. Mi 2009-ben vettük fel velük a kapcsolatot, részben azért, mert a Magyar-Vietnámi Baráti Társaság segített ebben a kapcsolatban. Elkezdtünk velük beszélgetni, tárgyalni, ők is jártak nálunk, mi is jártunk náluk, és kiderült az, hogy nekik elsősorban tartalmat és technológiát kéne adnunk ahhoz, hogy a minőségi képzést meg tudják valósítani, hiszen ők továbbra is szakmunkás képzéssel is foglalkoznak, technikumban is folyik képzés, főiskola is működik az intézményen belül, és hát természetesen van egyetem. A tanár továbbképzés, a diákcsere és a tartalmi kérdések fejlesztése a legfontosabb. Most ezen a héten is itt van nálunk egy delegáció, a rektor helyettes és két dékán, akik pont azért vannak itt, hogy hallgatókkal találkozzanak, tartalmat tanulmányozzanak, és a oktatócserét, illetve a tanár továbbképzést is erősítsék, hiszen most is részt vesznek nálunk olyan kurzuson, amit ők is tudnak hasznosítani később otthon a tanulmányaik során. Illetve ami még érdekes lehet, hogy ez az együttműködés nem csak tudományos, hanem kulturális is, hiszen a harmadik kerület idén nyáron kötött testvérvárosi együttműködést az ottani kerülettel, ahol ez az egyetem van, és ennek keretében a főiskola és az önkormányzat közösen együttműködve egy magyar szobát hozott létre ott az egyetemen, illetve kitaláltunk egy kurzust, aminek ugye Magyarország a globális világban címet adtuk, ezt tekinthetjük civilizációs tanulmánynak, amit az ottani rendszer szerint minden hallgatónak hallgatnia kell, pont azért, hogy a képzésükbe beépüljön az az ismeret, amit Magyarországról tudniuk kell, nem csak kulturális, gazdasági, hanem politikai értelemben is, hiszen ők figyelik és nézik azt, hogy Magyarországon mi történik, kis testvériknek tartanak minket alapvetően.
És egyébként Magyarországon az önök diákjai részéről mekkora az érdeklődés Vietnám iránt?
Részben ezt mi is stimuláltuk, hogy az érdeklődés egyre nagyobb, mert küldetésünknek éreztük azt, hogy és feladatunknak éreztük azt, hogy ebben tegyünk valamit. A Nemzetközi Tanulmányok Mesterszakon egy kurzust is felépítettünk erre vonatkozólag vietnámi szomszédai címmel. Én azt gondolom, hogy mivel létezik Kelet-Ázsia kurzus is, ebben kiemelten foglalkozunk ugye Vietnámmal, illetve rendszeresek nálunk azok az események, amelyek a vietnámi kultúrával, tudománnyal és történelemmel foglalkoznak, hiszen működik a főiskolán egy vietnámi kulturális és tudományos kutatóközpont, és ennek keretében szerveztünk irodalmi esteket, zenés esteket, gasztronómiai felvonulást és egyéb más kulturális rendezvényeket. Most is a kerületben lesz több ilyen, de nálunk a főiskolán is rendszeresen van ilyen, és a hallgatók ezzel szembesülnek, találkoznak, és mivel szimpatizálnak ezzel, az érdeklődés is egyre nagyobb.
És ezek mennyire nyitott programok, akár érdeklődő felnőtteknek, akár érdeklődő diákoknak?
Egy érdekes összefüggés mondok ezzel kapcsolatban, természetesen nyitott, és mindenkit szeretettel válunk, és minden létező fórumon ezt megnyitjuk. 2,5 évvel ezelőtt elindítottunk egy kezdeményezést a főiskolán. Ugye van egy olyan korosztály, most már nevezhetjük őket 50 pluszosnak, akkor még úgy gondoltuk, hogy 60 pluszosok, akiknek nagyon sok szabad tudományos és szellemi vegyértéke van, és elindult egy nyugdíjas akadémia mozgalom a főiskolán, és hát büszkén mondhatom azt, hogy a csütörtöki napokon a főiskolán 400-nál több nyugdíjas figyeli azokat az előadásokat, amit alapvetően ők ingyen hallgathatnak, és emellé kapcsolódnak természetesen más előadások is. Ők adják például a törzs közösségük egyik részét, tehát vannak a fiatal korosztály, a hallgatóink, akár a napolisok, akár a levelezősök, és van egy nagyon masszív budapesti nyugdíjas korosztály, amelyik minden rendezvényükön jelen van, és viszi a jó hírünket szerte Budapesten.
És túl ezeken a rendszeres csütörtöki találkozókon mikor lesz a következő nagy nemzetközi rendezvény?
A legközelebbit alapvetően nemzetközi jellegűt február végére tervezzük. Ennek részben az a magyarázata, hogy 100 éves évfordulója lesz az első világháború kirobbanásának, és ennek egyfajta aktualitásait próbáljuk elemezni majd február végén a Zsigmond Király Főiskolán.
Azt megígérhetem, hogy arról is beszámolunk majd itt a Gazdasági Rádióban, az időnk az teljesen elfogyott. Én nagyon köszönöm Szatmári Péter kandidátusnak, a Zsigmond Király Főiskola rektor helyettesének, hogy vendégünk volt. Tegye máskor is.
Köszönöm szépen.
Beszálló kártya.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is a Gazdasági Rádiót. Ezzel a műsorral legközelebb jövő héten kedden ugyanebben az időpontban, tehát a 3:30-es híreket követően jelentkezem ismét. Lakatos Lászlót hallották.
Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora.